körüljárni a mai textusban, hogy mit jelent távol megállni. Van olyan felosztás, ami szerint ez a történet a befejező része Lukács evangéliumában az úgynevezett úti elbeszélésben. Az első részben Jézus ráállít a samáriai útra, hogy azon keresztül menjen fel Jeruzsálembe az ünnepre. Ez a harmadik samáriai történet, és a második az irgalmas samaritánus története. Lukácsnak különösen is fontos, hogy a megvetettek országán haladjon át Jézus. A mózesi törvényekben a tisztulási törvények közt találhatóak a poklosságra vonatkozó részek. Találó ez a szó, hogy poklosság, mert maga lehetett a pokol ebben a betegségben lenni. Akinek ilyen betegsége volt, az rituális szempontból szennyezetnek számított, és nem mehetett a szentélybe, nem teljesíthetett ott szolgálatot, ugyanúgy, ahogy egy görnyed hátú pap sem, mert az is testi hibának számított. Aki ilyen betegségben szenvedett, annak az előírások szerint egyedül kellett laknia, ráadásul a táboron kívül, a ruhája a további előírások szerint pedig legyen tépett, a haja gondozatlan. Vagyis olyannak kellett lennie, mint egy gyászoló, és úgy is kellett viselkednie, szaggassa meg a ruháját. És mivel nem mehetett emberek közé, ezért nem csak testi értelemben, de szellemi értelemben is élő halottnak számított, mert kirekesztődött Izrael közösségének az életéből. Ráadásul azt olvassuk, hogy azt kellett kiáltoznia, akárhova ment, tisztátalan, tisztátalan, hogy nehogy megérintsék, és mindenki tudja róla, hogy ő beteg. A későbbi időkben ezt a figyelmeztető kiáltozást állítólag csengettyűkre változtatták. Vagyis nem csak, hogy a társadalom által lett megbélyegezve, hanem önmagát is stigmatizálnia kellett, és úgy kellett magát tekintenie, mint akire a halál rátette a kezét. Szembe jött vele 10 leprás férfi, akik távol megálltak, és kiáltozva kérték. Távol megálltak. Megszokták, hogy nem mennek emberek közé, mert azok úgy is elfordulnak. Biztos, hogy nagyon nehéz lehetett ezt méltósággal elviselni. Vajon milyen állapotban lehetett az önbecsülésük? És milyen állapotban van a hajléktalanok önbecsülése, akik megszokták, hogy mindenki kikerüli őket, vagy arrébb ül a villamoson, ha ők leülnek? Én nem vagyok korlátozott a mozgásomban, egészséges vagyok, van hol laknom, 37 éves vagyok, és ezek mind olyan előnyökkel járnak a létezésemben, aminek nem is vagyok tudatában. Kiáltozva kérték. A hangosan kiáltozók nagyon sokszor zavarják Jézus tanítványait. A kánaáni asszony is kiáltozott. Akik a legtöbbször zavarják Jézus környezetét, azok a leginkább jogfosztottak, akik a legkevésbé vannak a tanítványi körben, akik a társadalom peremén élnek, a közösségen kívül élők, a nők, a gyerekek, a nem elfogadottak. A minden joguktól és lehetőségüktől megfosztott emberek, akik zavarják a politikusok vagy a hatalmaskodók látképét is. Most olvastam, hogy elektromos rácsokkal zárható aluljárókat szeretnének Budapesten, és így gondolják kirekeszteni a hajléktalanokat az életből, ezt gondolják megoldásnak. Mi történik később az elbeszélésben? Működésbe lép a hit és a bizalom. Mester, könyörülj rajtunk! Először is a 10 férfi mesternek szólítja Jézust, tehát hittek abban, hogy ő segíteni fog rajtuk, és hogy tanulhatnak tőle. Ez volt a hit és a bizalom első jele. A másik jel és meglepő dolog, hogy nem a figyelmeztető kiáltozással szólnak, tisztátalan vagyok, hanem a könyörgés szavaival. Pedig minden okuk meg lett volna rá, hogy ne bízzanak senkiben és semmiben, és ne kérjenek. Mi a válasz? Menjetek el, és mutassátok meg magatokat a papoknak. Jézus válasza nem biztos, hogy az, amire ez a 10 férfi számított. Ő csak visszautal a mózesi törvényekre, nem mond újat, nem mond mást, és ezzel gyakorlatilag elküldi őket, máshoz küldi őket, ahelyett, hogy csodát tenne ott helyben. Jézus tovább passzolja a megvetetteket, akiket eddig is mindenki tovább passzolt máshoz. Ebben a helyzetben talán azért is nehéz lehet elfogadni Jézus válaszát, mert nem elég, hogy a leprásoknak így is mérhetetlen szégyenben kell élniük, de ezen kívül most még mutassák is meg magukat másoknak. Mikor a Fűtött utca kapcsán beszélgettem valakivel, először nem értettem, hogy miért nem akarnak a hajléktalanok orvoshoz menni. Aztán megértettem, hogy ebben a borzasztóan korlátozott és jogfosztott helyzetben mennyire fontos a szabad döntés, a méltóság, a szabadság. Sokszor sokan nem szeretünk orvoshoz járni, mert miért lássa más, a beteg, gyenge, sebes és kiszolgáltatott testem. Jézus nem tett csodát helyben. Sokszor kapunk olyan választ, amire nem számítunk, mert a csodát várjuk és a csodás gyógyulást. De néha a kérdés valójában az, hogy mennyire vagyunk hajlandóak a saját elképzeléseinkből és elvárásainkból engedni. Ha hajlandóak vagyunk, akkor sokszor már az úton meggyógyulunk. Még egy kis erő kell hozzá, még egy kis energia, hogy menjünk még egy métert, vagy hogy lazítsak az elképzeléseimen. Ezeknek az embereknek ebben a történetben csodálatos hitük volt, ami segítette őket abban, hogy tovább menjenek. Amíg odaértek, megtisztultak. Jézus nem az egészségesekért, hanem a betegekért. Nem a közellevőkért, hanem a távollevőkért jött. A marginalizáltakért és a kitaszítottakért. Ebben a történetben ők hittek neki, és bíztak benne, sőt, könyörületet kértek tőle. És mind meg is gyógyultak, mert elmertek indulni a hit és a bizalom útján. A következő próba, hogy mi lesz a gyógyulás után. A 10-ből egy ember ment vissza. Beszélgettem valakivel a történet kapcsán, és azon gondolkoztunk el, hogy vajon miért nem ment vissza a többi ember. Lehet, hogy jó okuk volt rá. Mi történt velük a gyógyulás után? Ugye, ami nincs benne az írásban, arról nem tudunk. Azok a szereplők és azok a történetek láthatatlanok maradnak. Mi gondolhatjuk tovább, vagy egészítjük ki a szöveg hiányait. Itt és most csak ezt a kérdésnek látszó állítást olvassuk. Nem akadt más, csak ez az idegen? Görögül az idegen allogenész azt is jelenti, hogy másik törzsből származó külföldi, a más. És aki duplán megbélyegzett, mert nem csak hogy leprás, hanem még samáriai is, az érezheti igazán, hogy a hitnek és a könyörületnek milyen megtartó eleje van. Valószínű, hogy még messzebbről és még mélyebbről jött, mint a többiek. Lukács ezzel a történettel is hangsúlyozni akarja, hogy ez örömhír a leginkább kitaszítottaknak szól. A duplán megbélyegzett, aki érzi, hogy az irgalmasságnak milyen gyógyító ereje van. Annak, ha megáll mellette valaki, túllát a sebein, sőt a sebeivel együtt szereti. Mert mondjuk tudja, hogy neki is ugyanolyan sebei vannak. Így állt meg Jézus az Emmausi tanítványok mellett is, és így sétált velük együtt a gyászban. A samariai leprásnak minden oka meg lett volna rá, hogy ne higgyen senkiben és semmiben. Szemben a tanítványokkal, pont az ezt megelőző történetben olvassuk, hogy ők Jézus közvetlen közelében tapasztalhatták csodáit és erejét, és ebből a kényelmes pozícióból várják el tőle, hogy növelje a hitüket. És Jézus rámutat arra, hogy nincs hitük a tanítványoknak. Vagy a lévitában nincs irgalom, aki nem állt meg. Aki benn van a körben, az sokszor hajlamos elfelejtkezni hitről, háláról, dicsőítésről. Gyakran mindennapok részévé válik a rutin, mindennapok részévé válik a könyörület, az irgalom, és jelentés nélküli szavak lesznek. Aki viszont kívülről vagy messzebbről jön, mint a többiek, az sokszor jobban át tudja élni a kegyelem, a csoda, megváltó, mindent felforgató és megtartó erejét. Ez a samáriai ember mélyebbről indult, és Jézus visszaadja a méltóságát. Arcra borul, ehhez már hozzászokott, de Jézus nem túltekint rajta és átnéz felette, hanem azt mondja neki, hogy kelj fel, vagy másik fordításban állj fel. Visszaadja a méltóságát, amivel minden teremtett ember indul. A 145. Zsoltárban olvassuk, támogat az Úr minden elesettet, és fölegyenesít minden görnyedezőt. Minden okod megvan rá, hogy ugyanolyan értékes embernek tartsd magad, mint mindenki más, és amennyire én annak tartalak. Ezt mondja Jézus. A Lukács evangélium egy másik helyen. Még a hajatok szálai is mind megvannak számlálva. Ne féljetek. És nem azért vagy értékes ember, mert meggyógyultál, hanem azért, mert a hited tartott meg. A 19. vers. Kelj fel, és menj el, mert a te hited megtartott téged, ami megvilágítja a titkot, a hit titkát, hogy ez belülről hat. Képes voltál visszajönni ebből a kétszer is megvetett és kétszeresen is lenézett helyzetedből. Nem felejtetted el, hogy mi történt az úton, és kitartottál a próbákon át. Ez a hit és ez az erő, ami téged megmentett és meg fog tartani, bármilyen ínséges időkben. A hit egy mentálhigiénés faktor, ami életben tart. Háromszor is átmentél a próbán. Először elmertél indulni a hit és a bizalom útján, sőt, tovább mentél, kitartottál, és visszajöttél dicsérni az Istent, és hálát adni neki. Imádkozzunk! Istenem, olyan sokszor vagyunk távol tőled, és olyan sokszor nincs erőnk tovább menni, nincs erőnk bízni. Kérlek, adj erőt és kitartást, hogy minden napot végig tudjunk csinálni. Ha később adsz választ, akkor adj nekünk türelmet és bátorságot, hogy szembe tudjunk nézni azzal is, hogy nincs válasz, és hogy el kell induljunk az úton. Az úton adj kitartást, és köszönöm, hogy mindannyiunkat megtartasz és megtartottál, hogy életben vagyunk, hogy őrzöl minket, hogy felegyenesíted a hajlott hátunkat és a tenyereden hordozol, hogy egyen-egyenként fontosak vagyunk neked. Amen.